Thank you. Szóltál, Uram, Zvara Mihály verse. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. János evangéliuma 14. fejezet 18-20. verse. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük. De most nincs mivel menteniük az ő bűnüket. János evangéliuma 15. fejezet 22. verse. Szóltál, Uram, hallottam hangodat. Önmagamban megláttam arcodat. Kétség nélkül bűnömre mutattál, szeretettel magadhoz vonzottál. Boldoggá tesz, hogy engem így szeretsz, megváltottál, atyámhoz elvezetsz. Botladozva jártam te nélküled, rám találtál, hitem téged követ. Tiéd lettem, tiéd az egész életem. Egyre jobban várom, hogy érkezel.
Thank you. kedves keresztelendő testvéreim, kedves gyülekezet! Kerességi Isten tiszteletünk alapigéjét a zsidókhoz írt levélből fogom olvasni, a 10. fejezetből a 16. és a 17. verset. Tehát a zsidókhoz írt levélből idézem az igét, a 10. fejezetből a 16. és 17. verset. Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Kedves gyülekezet, sokszor halljuk ezt a meghatározást, hogy a keresztség, az önkéntes, szabad választás alapján álló felnőtt keresztség a szövetségkötés Istennel, az élő Istennel. Alapigénkben is szerepel a szövetség szó, és lesz az a szövetség, amelyet velük kötök. És azért folytatódik így, hogy ama napok után, mert Jeremiás prófétát idézi ez az új szövetségi ige, aki mint egy fél évezreddel a megváltó földre jövetele előtt szólt arról, hogy a megváltás művének a beteljesítése után Isten majd ilyen tartalmú szövetséget köt mindazokkal az emberekkel, akik az ő kegyelmi hívásának engednek. Mi tehát a tartalma ennek a szövetségnek? Felolvasott alapigénk szól arról, amit Isten cselekszik. Mindenek előtt erről szól, mert ő a kezdeményező ebben a szövetségben, és ő az, akinél a szövetség szent, akinek az ígéretei szilárdak, bizonyosak, megváltozhatatlanok. Elsőként ezt ígéri Isten, ezt cselekszi ő ebben a szövetségben. Így olvastuk, adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Isten törvénye nem paragrafusoknak a halmaza, nem egy bonyolult jogi kódex, hanem a lényege egyetlen egy végső alapelv, amit olvashatunk is az írásban, Pál apostol összegzi, amikor ezt mondja, a törvény betöltése a szeretet. Viszont rögtön vigyáznunk kell arra, hogy szeretet szót nehogy félreértsük. A Biblia szereteten nem az én középpontú, érdekközépontú, pusztán csak az érzelmek felszínén maradó szeretetet érti. A Szentírás szerint a szeretet az az erkölcsi alapelv, amellyel az ember teljes mértékben azonosítja magát, hogy az emberi élet rendeltetése a másokért élés, a folytonos, szíves szolgálat másoknak, másokért. És miért van szükség arra, hogy Isten ezt a törvényt az ember elméjébe és szívébe írja? Azért van rá szükség, mert az úgynevezett bűneset óta genetikailag belénk kódolt az én középpontuság. Az ösztönös természetünk mindig ezt diktálja. Ezért nem elég egy felvillanó felismerés, hogy hát igen, talán mégis ez lenne a boldogság, az élet és a fejlődés törvénye. És nem elég az igyekezet, hogy majd próbálunk, majd törekszünk e szerint élni. Amikor Isten azt ígéri, hogy elménkbe és szívünkbe írja ezt a törvényt, akkor a Szentlélek titokzatos munkájára utal, aki teljes megértéshez segíti az embert, abszolút megértéshez, és egy új gondolkodásmódot, egy új cselekvési törvényt alakít ki az emberben. A Szentlélek azt nevezi újjászületésnek, vagy első és alapvető megtérésnek, amikor az ember gondolkodás módjában ez az irányváltás szilárdan beérik. És a keresztség ennek a gyökeres változásnak, ennek az irányváltásnak a megpecsételése. Ezt fejezi ki a keresztségnek a szimbolikája. Az alámerítés, a régi élet, a régi nagy én eltemetése. A kereszt vízből kiemelés pedig feltámadás egy új életre, Isten törvénye szerinti életre. Nagyon találó ez a jelképes beszéd, mert semmi nincs, ami az embert radikálisan elszakítaná annyira az előző dolgoktól, mint a halál. Azt mondjuk, meghalunk a réginek, feltámadunk valami újra. Ez ennek a radikális, teljes változásnak a kifejezése. De Isten még valamit ígér. Ez Istennek a második cselekedete, így olvastuk. És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Az az irányváltás, amiről az előbbiekben szóltunk, az a keresztséget megelőzően végbe ment bennetek. Ennek a megpecsételése, hálás megvallása a keresztség. Ezt a második dolgot pedig, hogy bűneikről és álnokságaikról nem emlékezem meg, az egész eddigi élet minden törvényszegését illetően Isten a keresztség szent cselekményéhez kapcsolta. Ez az Istennek a csodálatos, méltányos igazságossága. Amikor egy ember azt mondja, hogy a múltat megtagadom, teljesen új irányt akarok venni, akkor erre az Isten azzal válaszol, hogy az előző élet minden álnokságát, minden törvényszegését egy összegben bocsátja meg. Ezt a Biblia így is kifejezi, hogy lemossa a mi bűneinket a keresztség által. Jézus is szólt példázatában arról, hogy Isten hatalmas adósságokat képes egyetlen pillanat alatt elengedni, ha az ember szívbeli változását látja. És ezért mondja egy ének, nem tudom biztosan, de talán énekeljük is a keresztség végén, amely így hangzik, áldott nap, boldog nap, elvetted Jézus bűnömet. Ez valóban egy új kezdet. És mindeddig mi csak arról szóltunk, amit Isten cselekszik, de nem szóltunk arról, hogy ebben a szövetségben mi az embernek része. De megjegyzem még, hogy Istennek ez a cselekedete, hogy a törvényét elménkbe és szívünkbe írja, és hogy bűneinkről és álnokságainkról nem emlékezik meg, ez nem ér véget magával a keresztséggel, hanem a továbbiakban Isten újra és újra mélyíti ezt a beírást a szívünkbe. Mert a keresztség az nem valamiféle misztérium, hogy itt valami természetfeletti erő költöznék az emberben, valamiféle varázslatszerűen, és a régi természet egy csapásra megváltozik. Az ember gondolkodásmódja megváltozott, de a természet a régi. És amikor az Isten ezután, mivel mindig jobb kezünk felől van, mivel a segítsége mindig rendelkezésünkre áll, az ő hűsége változatlan, és amikor Isten segítségével újra és újra győzelmet sikerül szerezni a régi, ösztönös, én középpontú természet szerint fölött, és a szeretett törvény szerint cselekedni, akkor Isten mindig mélyebben vési belénk az ő törvényét, elménkbe, szívünkbe, akkor ez mindig jobban megszilárdul, mindig változhatatlanabb lesz. És azt is gyakorolja Isten a továbbiakban is, hogy megbocsátja a mi bűneinket, álnokságainkat, mert előfordul elesés, visszacsúszás. De az Istennek ez az ígérete áll, hogy ebben a szövetségben, abban a pillanatban, ahogy az ember belát, ahogy az ember szembefordul ezzel, ahogy bánja ezt szívéből abban a pillanatban, megint gyakorolja ezt, hogy megbocsát, hogy a feledés tengerébe veti. És a Jóisten titokzatos munkája az, hogy még ezeket a kudarcokat, eleséseket is jóra tudja fordítani. Mert az az ember, akinekben valódi újjászületés történt, és már az önzés törvényével sehogy nem egyezik ki többet, és szíve mélyéből vágyik az isteni szeretett törvény szerint élni, annál minden elesés azt eredményezi, hogy még jobban gyűlöli a bűntörvényét, az önzés törvényét, még hevesebben vágyakozik arra, hogy teljes győzelmet arasson felette. És még hálásabb azért, hogy az Isten meg annyiszor kész megbocsátani, és hogy kifogyhatatlan és végére mehetetlen az ő kegyelme és az ő segítsége mindig új kezdethez segít, és mindig felbátorít az újrakezdésre. De szóljunk arról is, hogy mi az ember része ebben a szövetségben, hiszen minden szövetség két oldalú, két fél együttműködéséről, egyetértéséről szól, és mi az ember része ebben. A Biblia ezt nagyon sokszor és sokféleképpen fejti ki, én azonban most egyetlen rövid igét szeretnék csak idézni, és ennek az igének az alapján szólnék arról, hogy mi az ember része ebben a szövetségben. Példabeszédek könyve 23. fejezetéből idézem a 26. verset. Tehát Példabeszédek könyve 23. fejezetéből a 26. verset idézem. Így hangzik az ige. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ugye Istennek még a szövetségi törvénye se bonyolult. Milyen egyszerű, Isten két nagy dolgot cselekszik, és ebben a hűségben ő kitart, és az ember része ennyi összesen. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Felhívnám a figyelmet arra, hogy míg magyar nyelvünkben, ha átvitt értelemben használjuk a szív szót, akkor főleg az érzelmeket értjük ezen. Ugye mondjuk, hogy valaki jó szívű, és sok egyebet mondunk tiszta szívű. Alapvetően azt értjük rajta, hogy együttérző, könnyen megindul, és ehhez hasonlókat. De a Bibliában a szív szó az az ember teljes lelki világát jelenti. Benne az elme tevékenységét, az akaratot, mindenestől az ember intellektusát és érzelmeit együtt. És ez az ige azt mondja, adjad, fiam, a te szívedet nékem, az egész lelki világodat. De figyeljük meg azt, hogy mennyire megtartja Isten az ember szabadságát. Nem arról van szó, hogy az ember szövetséget köt Istennel, és aztán Isten rendelkezik vele, hanem ezután is csak egy felszólítás hangzik, amire az ember szabadon válaszolhat, adjad. Mert Isten soha se fog betörni, soha se fogja az ember kérése és igénye nélkül birtokba venni az ő lelki világát, nem fogja az embert rabbá tenni, hanem most is csak azt mondja, adjad, rajtad áll, akarod, kéred, igényeled. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy hogyan adhatja az ember Istennek a szívét, a lelki világát. Néhány zsoltár igét fogok idézni, ezek imádságos fohászok, amelyek olyan nagyon egyszerűen és természetesen tárják elénk, hogy miben is áll ez, hogy az ember, mint egy Istennek átengedi a lelki világát, mint egy igényli, kéri, hogy ő abban tevékenykedjék. Az egyik zsoltár ige, amit idézek, szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Nem csak a cselekedetei, a gondolata is. Ez az, amikor az ember többé nem akar semmit az Isten háta mögött cselekedni. Amikor az Isten jelenlétének a tudatát nem veszíti el egy pillanatra sem, hanem maga is igényli, hogy szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Aztán egy másik zsoltárige, így hangzik. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, és lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Ez az, amikor az ember már nem bízik magában. Tudja, hogy a régi természet ott van, a környezetünkben, az egész körülöttünk lévő világ az önszeretet törvénye szerint él, és milyen könnyen fertőződik vissza az ember. Ezt jelenti a szívet átadni az Istennek, mikor az ember kéri az Istent, hogy vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, jobban ismersz engem, jobban értesz, mint én magamat. Ugye egy másik zsoltárige azt mondja, az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Ez az ő egyedülálló tulajdonsága, senki más nem képes erre. És annak a mély bizalomnak az alapján, amit az ember Isten iránt szerzett, ezt kéri, hogy vizsgálj meg, ismerd meg szívemet, lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja, hogy csírájában azzal szembefordulni lehessen, és ne legyen abból szó is, ne legyen abból cselekedet. Aztán egy újabb zsoltárige így hangzik, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Én tőlem talán vannak, akik többször hallották, hogy szerintem ez a legfontosabb, leggyakrabban ismételendő imádság, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. És végül még egy utolsó zsoltárigét is idézek, amely így hangzik, és ezek mind Istentől ihletett imádságok, amit joggal imádkozunk mi is. Ne engedd szívemet rosszra hajlani. Micsoda érzékeny dolgok ezek. Istentől még ilyet is lehet kérni, ne engedd szívemet rosszra hajlani. Tehát az az ember engedelmeskedik ennek a bíztatásnak, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Aki az önátadásnak ezt a cselekedetét állandóan gyakorolja, aki ezeket a fohászokat mindig küld Istenhez. Istennek adni a szívünket annyit jelent, hogy szabad utat adni a Szentléleknek, sőt kérni és igényelni, hogy a lelki világunkban munkálkodjék. Van egy ének, amit az énekes könyvünkben, ami így kezdődik, drága égi kegyelem, munkálkodj a szívemben. Ha az embernek nem jut több eszébe, ezt kimondja teljes szívből, drága égi kegyelem, munkálkodj a szívemben. Ez az önátadásnak a cselekedete, amikor az ember a szívét Istennek adja. És akkor az Isten ezt a munkát végzi, és a szívet Istennek adni még azt is jelenti, hogy amikor a Szentlélek valamivel szembesít bennünket, amikor a Szentlélek valamiben a finom sugallataival, amely a szabadságunkat mégis mindig tiszteletben tartja, valamire figyelmeztet, vagy valamire késztet, akkor az ember nem keményíti meg a szívét. Ez a bibliai kifejezés olyan szemléletes, van, aki az izmait keményíti meg, de minden ember hajlamos arra, hogy a szívét keményítse meg, hogy belül azt mondja, igen, úgy van, tudom, de most nem, de mégsem, de még ez egyszer nem. És ez a fajta szív megkeményítés, ez eltávolítja a Szent Lelket, mert Istennél kényszer is erőszak nincs. A szívünket Istennek adni, az azt jelenti, hogy kérjük, igényeljük ezt a belső munkálkodást, küldjük ezeket a fohászokat szüntelenül, és nem keményítjük meg a szívünket az ő késztetéseivel és belső sugallataival szemben. De még ennek az igének mindig nincs vége, mert hozzáteszi, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Azt gondolná az ember, hogy ha valaki szövetséget kötött Istennel, most már a szívét is neki adja, hát akkor most már az Isten cselekszik helyette. De nem győzöm hangsúlyozni, hogy Isten nem szétrombolni akarja a mi egyéniségünket, nem elvenni a mi akaratunkat, hanem ellenkezőleg helyreállítani a lelki világunknak az épségét, az erejét. És ezért még akkor sem úgy van, hogy na most már az Isten cselekszik velünk, hanem azt mondja, most a te dolgod, hogyha a szívedet nekem adod, akkor most te tudatosan tedd azt, hogy a szemed az én utamat megőrzi. Ugye az Isten nem vak engedelmességet kér tőlünk. Jézus mondta földi életében, azt mondta, én nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Én inkább az én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Tehát Isten azt akarja, hogy egész életetekben keressétek az Isten útjait, hogy az Isten erkölcsi törvénye szerint mi a helyes, hogy melyek azok a tanácsok, amelyekkel Isten, hogy így mondjam, kikövezte az utunkat, hogy segítsen nekünk, melyek az Istennek a személyes tanácsa és útbaigazításai számotokra, melyik az Isten útja, ami nem ami önokos, önigazult elképzelésünk a dolgokról, hanem mi az Isten útja, ami erkölcsileg biztos, hibátlan, tökéletes, ami a mi boldogságunkat szabálya, a legigazabb boldogságunkat szolgálja, ami teljessé teheti az életünket. És azt mondja, a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez a mi szabadságunk, ez a mi lehetőségünk, és ez a mi felelősségünk, hogy ezt megcselekedjük. És felteszem azt a kérdést, miután láttuk, hogy ebben a szövetségben mi az Isten része, és mi az ember része, hogy mi ennek az egésznek a végcélja. Nagyon egyszerűen így mondhatjuk, igaz emberré lenni. Jézus mondta egyszer, ugyan még egy ószövetségi hívőről, egy izraelitáról, íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. De jó lenne, ha Isten így tekinthetne mindannyiunkra, és ezt mondhatná, íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. És ez a cél, hogy igaz emberré válni minden porcikákban, minden cselekedetünkben, minden gondolatunkban. Ezért munkálkodik az Isten egy életen át az emberért. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy hasonlóvá válni az ember fiává lett Isten fiához, a tökéletes emberhez, a minta emberhez, a második Ádámhoz, Jézus Krisztushoz. Jézus azt mondta a hegyi beszédben, nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél, és amikor az ember tökéletes lesz, olyan lesz, mint az ő mestere. Tehát nekünk nem egyszerűen még csak előírások vannak, vagy elméletek, hanem előttünk van egy személy, egy élő személy, egy életút, annak a gyakorlati cselekedetei. Csak ő rá nézni, mert amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Olyan találóan fogalmazta meg valaki, hogy a kereszténységet két szóban össze lehet foglalni, a valódi kereszténységet. És ez a két szó ennyi, követni Jézust. Abszolút teljes értelemben követni Jézust. És a vége pedig, ahogy az írás mondja, hogy aki igaz emberré válik, az Isten benne végzett munkája, és az ő vele való együttműködése által, annak a gyönyörű szép bibliai megfogalmazás szerint, Isten megadja az igazság koronáját, avagy az élet koronáját. És érdekes, hogy itt a Biblia eredeti szövegében nem a diadém van, az uralkodói korona, hanem a Stefanos, az olimpiai győzteseknek a koszorúja. Ez a győzteseknek a koronája. Milyen szép ez együtt, ez váltó fogalom, az igazság koronája, vagy az élet koronája, ami azt fejezi ki, hogy Isten tanúsítani fogja a végső egyetemes ítéletben, hogy ez az ember bűnösből igazzá lett, ez az ember méltóvá lett az örök életre, méltóvá arra, hogy egy újjáteremtett földnek az örökösévé legyen. Mert az Isten végcélja nem csak az egyes emberekkel, hanem az egész emberiséggel és az emberi történelemmel az, hogy végül egy isteni beavatkozás fordítsa meg a mi földünk sorsát, amelyről sokszor az jut eszünkbe, hogy forog a keserű levében, mint egy vakcsillag. Isteni közbeavatkozás fogja megfordítani az írás szerint, és a végső egyetemes ítélet nyomán Isten újjáteremti ezt a földet, és örökségül adja azoknak, akiket igazzá tehetett. Ennek az új földnek az ígérete olyan szépséges szép a Bibliában, és ez sohasem tűnjön el a látóteretekből. Mi új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik, és ezt az igazak fogják örökölni. Isten segítsen meg benneteket, szívemből kívánom, hogy boldog napot legyen ez számotokra, amikor megnyertétek a teremtő világfenntartó és megváltó Isten szövetségét, és az ő hűsége örök lesz, de legyen a ti hűségetek is végérvényes, folyamatos és teljes. Isten segítsen ebben benneteket. Amen.
Mennyei édesatyánk, ami megváltunk, Jézus Krisztus nevében fordulunk Te hozzád, és köszönjük Istenünk, köszönjük a megtartó kegyelmet, amivel megőrizted és megtartottad testvéreink életét, és elvezetted önmagadhoz őket, elvezetted oda, hogy szövetséget kössenek Te veled. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a legnagyobbat adtad értünk, hogy a Te szeretetedet a leginkább kifejezted irántunk azzal, hogy a Te egyszülötted adtad váltságul a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy bűnbocsánatot ígérsz, hogy a Te kegyelmedet adtad nekünk Krisztusban. Köszönjük, hogy meghalhatunk Krisztussal együtt a bűnnek. Kérünk, édesatyánk, szenteld meg a Te jelenléteddel ezt a keresztséget. Könyörögve kérünk, add, hogy amit kifejez lelkileg, az valóság legyen testvéreink életében. Add, hogy a Te szent lelked megújító, megelevenítő hatalma is megnyilatkozzon. Kérünk, Te légy magad az, aki megkötöd testvéreinkkel a szövetséget, egyen-egyenként. Te legyél az, aki megtartod őket, aki egészen a célig megőrzöd őket hűségben. Segítségül hívunk most, Urunk, legyél itt jelen, kérünk. Amen. Szeretett testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hű az Isten, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Amen. Szeretett testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, és őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Amen. Szeretett testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az életnek koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek. Amen. Szeretett testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Amen. Szeretett testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen. Szeretett testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Amen. Szeretett testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A reménység Istene, pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Szeretett testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Lássátok meg, mily nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk és vagyunk. Amen. Szeretett testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.
Jézus, a te gyógyító kezed, megfogta már. Kedves, most megkeresztelkedett testvéreim, nagyon nagy dolog történt a ti életetekben. A menny és a föld teremtője, akinek a milliárd és milliárd angyal hódolata, a mennyei dicsőség, a béke nem kell nélkületek és nélkülünk, aki miattatok lett emberré, és helyettetek halt meg bűneitekért, ő ajánlotta fel a szövetséget nektek. Ti erre készültetek, mert készülés nélkül nem lehet szövetséget kötni az Úrral. Ez egy szerződés, ez egy szövetség, és a szövetségben mindig vannak feltételek. Érdekes, hogy ezeket a feltételeket egyedül az Isten szabja meg. Ha nem csak az Isten szabná a feltételeket, akkor sokkal több keresztény lenne. Hogy az ember is elmondhatná, hogy ő milyen feltétellel hajlandó engedelmeskedni az Istennek. De most nagy változás történt az életetekben, ami legbelül kellett, hogy történjen. A római levél 8. fejezetében, amikor Pál apostol arról beszél, ebben az egész levélben nagyon árnyaltan, részletesen a hit általi megigazulásról, hogy milyen tökéletesen kidolgozta az Isten ezt az ő tervében, minden egyes ember életére mérve és életéhez szabva, mégis amikor az ember már megismerte az értelmével, hogy mennyire igaz az Isten, mennyire valóban csak szeretet, és megbékélt a szívében az Istennel, és látja, hogy az Isten törvényei jók, és szeretne engedelmeskedni neki. A 7. fejezet arról tanúskodik, hogy rádöbben, hogy nem tud engedelmeskedni. Mert a tagjainkban van egy másik törvény, ami rabulált bennünket a bűnnek. De aztán a 8. fejezet folytatja, hogy mindez a sok-sok kudarc csak azokat kell, hogy érje, akik még nem ismerték meg igazán annak az életnek a törvényszerűségét, amit Krisztus mutatott be nekünk. Krisztus maga mondja, hogy János evangélium 5. fejezetében, hogy én semmit nem cselekedhetem magamtól. Mivel ő magára vette a mi emberi természetünket, annak minden hanyatló dolgával együtt, genetikai örökségével együtt. Így ha Jézus hiába nem követett el bűnt, hiába volt neki már eredendően is más szemlélete, mint nekünk, ugyanúgy rá lett volna kényszerítve, vagy a bűnre, vagy arra, hogy visszanyúljon az isteni hatalomhoz, és ő ezt nem tette meg. Csak azért nem tette meg, és csak azért tudott győzni a bűn felett, mert teljes mértékben az Atyára támaszkodott. És az Atya szent lelke vitte győzelemre Jézus életét. És ezért fogalmaz így a Római Levél 8. fejezetében a 14. verstől, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Igen, többségében lányok vagytok, de fiúk. Olyan értelemben, hogy családtagok. Jézus a legidősebb testvéretek. Akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Micsoda hatalmas gondolat ez is, hogy ezután vége kell, hogy legyen a szorongásnak. Persze az ember életében kell, hogy legyen félelem. A Biblia szerint a legszebb félelem, a legjobb félelem az Isten félelem. Csak tudjuk, hogy az Isten félelem az nem azonos a félelemmel. Az sokkal inkább azonos azzal, hogy félek minden olyan dologtól, ami elszakít az Istentől. De ugyanakkor jó értelemben egy valóságos félelem is jó, hogyha van az emberben, amikor félek attól, hogy csak úgy sétáljak mondjuk az autópálya szélén, vagy félek attól, hogy hozzányúljak olyan dolgokhoz, amiből baleset lehet, vagy sorolhatnánk sok mindent. De egészen más a félelem, és egészen más a szorongás. A szorongás, ami megkeseríti az életünket, ami tönkreteszi, az olyan dolgoktól való félelem, amit az én emberi logikámmal kikövetkeztetek, hogy ez lehet, hogy be fog következni, ezért már előre feszültség van bennem, mi lesz akkor, ha bekövetkezik. Ennek a szorongásnak, ennek a félelemnek már nincs helye az életetekben. Meg kell, hogy szűnjön, mert nem félelemnek lelkét kaptátok, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok. Nem tudja megígérni nektek sem az Isten. Bármennyire itt nyilvánosság előtt, rokonok, barátok, ismerősök előtt is megvallottátok, hogy ezentúl a ti életetek elkötelezett az Isten szolgálatában. De nem tudja megígérni cserébe az Isten, hogy nem lesz semmi bajatok. Ilyen szempontból nem változott semmit az életetek, sőt lehetséges, hogy bizonyos értelemben még romlott is. Amennyire ismerjük a proféciákat, az emberiségnek, az Istent igazán el nem fogadó embereknek, vagy a kegyesség látszatával megelégedő kereszténységnek nem kedves az, amikor valakik felvállaltan Isten oldalára állnak. De az is érdekes, egy pszichiáter könyvében olvastam, aki a lelki gondozással kapcsolatban írt tanácsokat, hogy ezt nagyon régóta kimutatták a pszichiáterek, pszichológusok, hogy ha valakiben ilyen szorongásos félelem van, az agresszivitást fog kiváltani. Ez egy érdekes dolog. Ennek egy nagyon egyszerű, hétköznapi dolgát ismerjük. Ha valakik úgy természetes módon félnek a kutyától, azokat mindig jobban megugatják a kutyát. Nem így van? És ez ugyanígy van az embereknél is, hogy egyszerűen akiben van agresszivitásra való hajlam, és látja, megérzi a másik emberen a félelmet, az azonnal támadni fog. De sokszor még az agresszivitás is fönnakad azon a magatartáson, ami mondjuk Pál apostolnak és társainak volt a sajátja, mert ők Isten lelkét birtokolták. Ott volt a tulajdonukban, ott volt a szívükben. Megverik őket, utána börtönbe csukják, sőt kalodába zárják őket Filippi börtönében. És mit csinált Pál és Sílás? Hát ilyet még senki nem hallott, mint abban a börtönben a börtönőr, meg a fogolytársak. Isten dicsőítő zsoltárokat énekeltek. Mi mindenem ment keresztül az apostol, amit olvashatunk a Bibliában. Ugyanez a bátorság adatik nektek is. Ha jön a félelem, tudjátok, hogy nektek olyan szövetséges társatok van, aki megígérte a félelmet, azt el tudja venni tőletek. A bántásokat, a lenézéseket, a gúnyolódást, a támadásokat, azt nem. De a félelmet azt igen. Ez a lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Ha a ti szövetséges társatok, aki nem csak azért hívott benneteket szövetségkötésre, hogy ő neki több követője legyen, hanem azért hívott benneteket szövetségkötésre, hogy ti bizonyítsátok be megváltozott életetekkel, az esetleges bekövetkező kudarcokkal, amikor újból visszaköszönnek esetleg bűnök, amikről azt hittétek, hogy már el tudtátok hagyni, ne csüggedjetek el. Mert egy olyan szövetséges társatok van, aki legyőzte a bűnt. Nem mint Isten fia, hanem mint ugyanolyan hasonló természetben megszületett ember. Ugyanazokkal az eszközökkel, ami mindnyájatoknak adva van. Legyőzte a bűnt. Ő már győzött. És ha most Pál apostol szavait idézem a Galata levél második fejezetének végén, amikor azt mondja az apostol, olvasom talán szó szerint a Galácia beliekhez írt levél második fejezetének 20. versét, Krisztussal együtt megfeszítettem. Ez történt itt a szemünk előtt, mert meghaltatok az előző életeteknek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek, hiszen élt Pál apostol, ez igaz. Ti is élni fogtok még. Élek, de többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus, mondja Pál apostol. Mert amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Élt Krisztus Pál apostolban. Ti most újjászülettetek. És amikor egy ember elkezdi az életét, és később is, gyermekkorban, felnőtt korban, amikor a fizikai életünket meg akarjuk tartani, szükségünk van, hogy együnk, igyunk, táplálékhoz jussunk, pihenjünk, szükség van erre? Lehet napokig nélkülözni az evést, most nem a böjtről beszélek, hanem a természetes életvitelről. Ti most elnyertétek a Szent Lelket. Mert Gábor, mindnyájan jól hallottuk, ti is hallottátok, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében keresztelt meg benneteket. De a ma elnyert Szentlélek a holnapi győzelemhez már nem lesz elegendő. Ahogy a testünket naponta kell táplálni, így nektek is naponta kérni kell a Szent Lelket. És a feltételt hallottuk, hogy mi a Szentlélek elnyerésének a feltétele. Elmondta Zsuzsa világosan, az én átadása. Az én a saját akarat alárendelése a Krisztus akaratának, amit az ígéből világosan megértett mindegyikőtök. Amikor naponta alárendeljük magunkat Krisztus akaratának, akkor tudja fejlődővé, folyamatossá tenni az Isten a ti életetekben a kereszténységet. Akkor tudja teljes győzelemre vinni az életeteket. Mindig nagy szükség volt, hogy emberek teljes lényüket összhangba hozzák Isten akaratával, alárendeljék Isten akaratának az ő saját terveiket, vágyaikat. Nem feladják, nem az akarat eltompításáról, legyengítéséről van szó, hanem az alárendelésről, összhangbahozásról. Nagyon nagy szükség van az akarat erőre továbbra is. De azok most már az Isten akarata szerint történjenek meg a ti lelketekben. De soha nem volt akkora szükség arra, hogy átadott életű emberek kerüljenek be Isten hadseregébe, nem csak családjába, mint napjainkban, amikor a bibliai proféciák szerint nagyon közel van Jézus dicsőséges második eljövetele. Ti Isten családjába lettetek fogadva, mint gyermekek. Ez óriási kiváltság, de hatalmas felelősség is. Ezt a tapasztalatot, amit ti megtapasztaltatok, ezt hírül kell adni az egész világnak, hogy az emberek értesüljenek róla, hogy ne félig adják át az életüket. Ne 90%-ban, hanem 100%-ban. Azt hiszem, hogy még az is óriási kiváltság a ti életetekben, hogy nagyon sok frontvonalon a ti életetekben megszűnt a harc. Tüzet szüntes, mondta az Isten, amikor haragos ellen, ellenség ellen, meg bárki ellen kellene küzdenetek. Nincs tovább küzdelem. Most már csak egyetlen frontvonal maradt nektek. De arra kell minden erőtöket összpontosítani, a legnagyobb ellenségetek ellen. Nehogy sátánt gondoljátok. Gondolom, tudjátok, hogy ki az. Mert az önérzet, az bár meg lett feszítve Krisztussal együtt, ahogy a Galata levélben folytatja Pál apostol, az indulatokkal és a kívánságokkal együtt, de állandóan újra életre akar támadni. És ezért ne szűnjetek meg az önérzet, az önzés, az én ellen küzdeni. Ez nem az én a személyiségetek lebecsülését vagy megalázását jelenti, hanem éppen ellenkezőleg az énetekben a Krisztus kép helyreállításának az egyik legfontosabb feltétele, hogy az önzés megszűnjön életetekben. Záró gondolatként hadd idézzem nektek a Gondolatok a hegyi beszédről számomra egyik legkedvesebb gondolatsorát, amit Ellen White így fogalmaz meg. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, készek vagyunk minden sérelem és bántalom ellen védekezni. Amikor önző lényünk már halott, és Krisztussal elrejtett életet élünk, a sértegetés és a bántás nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gunnyal és a bántalommal szemben. Elhiszitek, hogy akkor nem lesz most már félelem, szorongás az életetekben? Csak mindig Krisztushoz kell visszamenekülni, amikor ez jelentkezik mégis. Én kívánom a teljes győzelmet az életetekben, és bárcsak életpéldátok, bárcsak az a légkör, amit ti magatok körül árasztotok, nagyon-nagyon sok embernek mutatna utat, hogy kit keressenek és kit találjanak meg, aki egyedül segíthet rajtuk is. Amen.
Ünnepélyes kerességi istentiszteletünket a 356-os énekünkkel zárjuk le. Énekeljük el először az első három versét, tehát a 356-os számú ének első három versét énekeljük.
mennyei mennyei Atya, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzá, és szeretnénk hálánkat és örömünket kifejezni ennek az ünnepélyes istentiszteletnek a végeztével is. És különösségképpen azért örülhetünk, mert tudjuk, hogy a mi kedves új testvéreinket te fogod őrizni, te fogod segíteni. Urunk, ez ad békességet és nyugalmat, hiszen tudjuk, hogy mennyire sok veszély, sok kísértés fenyeget, de tudjuk, hogy akikben te elkezdted a jó dolgot, ha csak ők vissza nem lépnek, ha csak hátat nem fordítanak néked, de befejezed a Krisztus Jézus napjáig. Urunk, szívünkből kérünk téged, hogy segítsd őket az értelem mind teljesen meggyőződésére. Segítsd, hogy állandóan növekvő örömük legyen az írás sok-sok hatalmas tanításának a felfedezésében, a mélyebb megértésében. Segítsd őket, hogy soha se fogjon ki az öröm az életükből. És segítsd őket, hogy bővölködjenek az igaz szeretetben. Urunk, hisszük, hogy te mindezeket megadod nékik. Arra kérjünk, hogy áld meg őket mindenek előtt a legszűkebb környezetükben, a családjuk környezetében. Segítsd, Urunk, hogy az ő megváltozott, és csak is jó irányban változott életük fényű világosság lehessen, és add, hogy mindenki tapasztalja, hogy családtagjaik iránt nem fogy, hanem nő a szeretetük a veled való szövetségkötés nyomán. Kérünk, Urunk, segítsd meg őket, mindegyiküket hivatásában, munkájában. És kérünk, áld meg minket is, akik testvéreiké lettünk, és add, hogy figyelmesek legyünk irántuk, add, hogy emberi támaszt is nyújtsunk, ahol szükség van rá. Kérünk, add, hogy az ő hitre jutásuk és buzdítás legyen nekünk, hogy mi is odaadóban járjunk a te utadon, és hűséges testvéreik lehessünk mindvégig. Kérünk, Urunk, őrizd meg mindannyiunkat, a te megígért visszajöveteledig, a végső szabadulásig, a végső győzelemig. Kérünk, áld meg minden jelenlévőt is, azokat is, akik talán először voltak itt. Urunk, add, hogy mindannyian reménységgel, békességgel távozzunk innét. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Megkezdett énekünk 4.-5. versét folytassuk.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.